Kacvinszky József, F-napló, meditációs könyv a naponta uralkodó szimbólumokról. Az első 108 bejegyzés. Első rész. 1-től 30-ig. Az eredeti F-naplónak megfelelő gondozott szöveg. 1. A problémák megoldása, a dolgok természetes rendeződése mindenkor azonnal bekövetkezik, amikor a rendeződéshez megfelelő alkalmak hiánytalanul együtt állnak az életben. Minthogy igen sokféle változási görbe, sorshullám, pillanatnyi összetalálkozása és összehangolódása szükséges minden rendeződéshez, azért a megfelelő alkalmak együttállása rendszerint csak hosszú idő elmúltával és a hullámok torlódásával kapcsolatosan váratlanul következik be. Ha viszont bármi helytelen beavatkozással megzavarjuk az alkalmak együttállásának természetes kialakulását, akkor az együttállás és a dolgok rendeződése kitolódik, vagy egészen el is maradhat a folyó életben. 2. Amikor az ember, anélkül, hogy aggódnék, és anélkül, hogy határozottan kívánna valamit, szinte személytelenné vált kíváncsisággal figyeli önmagát, hogy mi lesz vele, hová veti, milyen eseményekbe sodorja bele a sors, hogyan alakul az élete, sorsa fölsegíti-e, vagy a mélybe taszítja, akkor mint puszta szemlélő a közömbös kíváncsiság állapotában van, és pusztán csak figyeli önmagát, anélkül, hogy énjét érintenék az események és a sors várható fordulatai. 3. Hiba. Ha az ember bizonyos ellenállást tanúsít, ha bizonyos visszahőkölő, tiltakozó ágaskodást fejt ki azokkal a sors előidézte körülményekkel szemben, amelyek megváltoztatják a megszokott életbeosztását és kényelmetlenségeket okoznak számára. Mert tudnunk kell, hogy a sorsunk sohasem akar jobb vagy rosszabb körülmények közé kényszeríteni bennünket, mint amilyenek közt éppen élünk, hanem az a célja, hogy hozzájuttassa az embert azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyek szükségesek a haladásához, amelyek teljesebbé teszik az önmegismerését és előbbre viszik a belső fejlődés terén. 4. Minden ágaskodás tagadó álláspontot jelent. Minden tagadás pedig a fejlődés hátráltatásához, a tapasztalatok félreismeréséhez és ki nem használásához vezet. Meg kell szüntetnünk tehát magunkban minden ágaskodást, mint szembefordulást a sorsunk körülményeivel, hogy elérhessük a fejlődéshez szükséges belső összhangot, nyugalmat és tiszta érdektelenséget az életben. 5. Éppen, mert a dolgok rendeződésének, a sok-sok hullámgörbe összetalálkozásának, együttállásának időpontja rendszerint még megközelítőleg sem látható előre, azért a problémák megoldására, a céljaink sorsszerű elérésére és a dolgok rendeződésére irányuló várakozásunk rendszerint csak nem az utolsó pillanatig hiába valónak látszik az életben. Amennyiben pedig a hiába valóságnak ez a látszata eltéríti beállítottságunkat a helyes értelmű várakozástól, akkor a beállítottságunk megváltozása, ingadozása, a borúlátás, bizakodás hiány, kételkedés már is megzavarja a sors hullámait, és valóban kitolja, késlelteti a dolgok rendeződését, az alkalmak összetalálkozásának lehetőségét. Ügyelnünk kell tehát arra, hogy a várakozás hiába valóságának látszata ne térítse el elménket a helyes beállítástól, a helyes értelmű várakozástól, még akkor sem, ha minden tapasztalat alátámasztani is látszik a várakozásunkban felmerülő kételyeket. 6. A tavasz, a hajnalnak, a születésnek, a gyermekkornak a szimbólumát juttatja kifejezésre. E szimbólum Szamána szimbóluma, a tűzé, a ragyogásé. Szamána, a belelehelődés, a tűz, az égés, amely életet támaszt a természetben. A tavasz a megnyilvánulás határvonalán való áthaladás a lét és az anyagvilág felé, az élet kezdete, az újraszületés valóraválása, a napfény, amely aláárad és betölti az élet terét. 7. A nyár, a délnek, delelésnek, az ifjúkornak, a fiatalságnak és az érettségnek a szimbólumát juttatja kifejezésre. E szimbólum apána szimbóluma, a beérésé, maggá sűrűsödésé, a földé, a testé, a tömörségé. Apána a belélegzés, a zsugorodás, az anyaggá válás, az én kifejlődés fázisa. A nyár jellemzője a hő, a hő pedig az anyagnak, az anyagvilágnak a velejárója. Délben a legerősebb az anyagvilágbeli fény és ragyogás. Dél pedig maga a nyár, az ifjúság éretté válása az élet delelőjén, amikor a nap a legmagasabban, a zeniten áll, és amikor kevés az árnyék a földön, a földi lét folyamán. 8. Az ősz. Az alkonynak, az öregségnek, a léttől való búcsúzásnak a szimbólumát juttatja kifejezésre. E szimbólum udána szimbóluma, a csendé, a téré, a felemelkedésé, a meghalásé. Az ősz a megnyilvánulás határvonalán való áthaladás a nemlét és a lappangás világa felé, a lélek felé, az élet vége, végződése, a meghalás, a napfény, amely visszahúzódik a látóhatár mögé. Az ősz és az alkonyóra közösen rejti magában az elmúlás csendjének jellegzetes és sejtelmes hangulatát, az elmúlásét, amely voltaképpen maga a felemelkedés. 9. A tél, az éjnek, a halál állapotának, az új születésbe való átlappangásnak a szimbólumát juttatja kifejezésre. E szimbólum viána szimbóluma, az átolvadásé, az átfolyásé, a vízé, a két élet közötti állapoté, az újjáalkotódásé. Viána az átlehelődés fázisa. A tél jellemzője a hőszegénység, a hőhiánya pedig a világűrre, illetőleg a meg nem nyilvánuló természet körére jellemző. A halál állapota a meg nem nyilvánulás világán vezet át. És mint ahogyan a tél újabb tavaszban olvad fel, úgy a lappangó lét is átolvad az újabb születésbe, valamely újabb életbe. Éjszaka és a tél szakában nincs igazi napfény. A földi világ sötétségbe burkolózik, és a világűr csillagai fénylenek helyette. A világűr végtelensége nyilatkozik meg, az ösztönvilág. A föld csak az ösztönvilág sejtelmes fényét tükrözi az éjszakában. De mint ahogyan az éjszaka is visszahúzódik a háttérbe a hajnal hasadásakor, úgy a tél is átadja a helyét az újabb tavasznak, a lappangó lét világa is helyet ad az újabb anyagvilágbeli életnek, az újabb születésnek. 10. Az ágaskodás egyben a nyugtalanságnak, a nyughatatlanságnak, a türelmetlenségnek is a kifejezője. Mindezek pedig az önbizalom elégtelenségére vallanak, vagyis arra az állapotra, amikor az ember előtt önmagának a valódi értéke, a lényeg, a valóság elhomályosul. Az ösztönvilágból kiirtott hibák gyökerének, mint egy benszakadt gyökerének újbóli kihajtása ez a jelenség. Ha nem értjük ki gyorsan ezeket az új hajtásokat, akkor elburjánzásuk rövidesen ellepi egész elménket, és eluralkodik egész ösztönvilágunkon. Az újra megnövekedett hibákkal megbirkózni, azokat kiküszöbölni pedig már nehéz dolog, fáradtságos feladat. 11. A hiába valónak látszó várakozás csökkenti az embernek a sorsba vetett bizakodását. Minthogy pedig a sorsunk mi magunk vagyunk, mert legbensőbb énünk a sorsunk irányítója, ezért a sorsunkban való kételkedés az önbizalmunk elégtelenségével egyet jelent. És hogy ne kelljen még a várakozásainkban való csalódások igazságtalanságát is elviselnünk az életben, ezért önként feltámad bennünk az érdemtelenség érzése, Ne is várjunk semmit, mert nem érdemlünk a sorstól semmi jót, hiszen tökéletlenek vagyunk tele hibákkal, rosszul tudással, és az elkövetett, helytelen cselekedeteink súlya alatt nyögve, hiába is igyekeznénk, hogy megváltoztassuk önmagunkat és a sorsunkat. Mindenre érdemtelennek érezzük magunkat. Így száll szembe személyes énünk a fejlődéssel, passzív ellenállást fejtve ki, önmaga fennmaradásának biztosítására. Ha azonosítjuk magunkat ezzel a passzivitással, akkor valóban ellenszegülünk a fejlődésnek. Át kell hangolnunk tehát magunkat az aktív beállítottságra. 12. Az ember ilyenkor nem hisz a sikerben, nem hisz a jóban, nem hisz a valóságban, hiszen tudat alatt ő maga kívánja, hogy semmiben se érjen el valamire való eredményt, sikert. Ez az út a csökönyös megállás és az önmegvetés felé visz, amelyben a személyes én fiktív érvényesülést keres és talál. E beállítottság elkerülésére irányítsuk figyelmünket önmagunk lényegére, értékére, keressünk célt a tanulásban, a tanításban, a példaadásban és a segítésben, és lássuk be, hogy mind e vonatkozásban már szereztünk érdemeket. A sorsot pedig bízzuk önmagára, és fogadjuk el olyannak, amilyen. Így győződhetünk meg arról, hogy az érdemtelenség érzése önbecsapás. Mert ha igaz volna, a sorsunk nem hozhatna semmi jót. Elég tehát a sorsunkat megfigyelnünk, és meglátnunk benne a már megszerzett érdemeink tükröződését, következményeit. 13. A dolgok rendeződése, a problémák megoldódása az életben mindenkor együtt jár azzal, hogy személyes és ideiglenes céljaink közül egy-néhány az értelmét veszíti, idejét múltá válik, megszűnik. A rendeződés ugyanis jó részt a céljaink átrendeződésében áll. Ha a céljaink széthullását figyeljük csupán, akkor csak a földi életünk elszegényedését látjuk ilyenkor. Rá kell irányítanunk tehát figyelmünket a maradandó, egyetlen célra, hogy így megláthassuk körülötte az élet voltaképpeni tisztulását, fejlődését, az érdektelen célok megszűnésében pedig az élet megmaradt céljainak a kiválasztódását és gazdagodását. 14. A személytelenné válásra irányuló igyekezetünk mindenkor helyes igyekezet. Az első lépés pedig ezen a téren, hogy megszüntessük személyes kívánságainkat, vagyis, hogy tiltakozás nélkül el tudjunk fogadni mindent úgy, amint van körülöttünk, amilyen maga az élet. Minél tudatosabbá tudjuk tenni a jónak és a rossznak egyképpen való elfogadását, annál többet valósítunk meg célunkból, a személytelenségből. 15. Minthogy az egyéni lét örökké való, az idő az, amiben a leggazdagabbak vagyunk. Ne sürgessünk semmit, mert mindenre ráérünk. Minél több időt adunk a dolgok rendeződésének, és minél kevésbé sürgetjük az eseményeket, annál nyugodtabban és zavartalanabbul futnak össze a sors hullámai. Ha nem sietünk, kialakul mindaz, amit el akarunk érni. A tények kialakulásával, a valósággal kell törődnünk, nem pedig a mikor kérdésével. De mindenkor úgy foglalkozzunk a jövőbeli céljainkkal, mintha bármelyik percben maguktól valóra válhatnának. 16. Ne hidd, hogyha ajándékot kapsz, hogyha valaki pénzt költ rád, vagy miattad, vagy ha valaki anyagi áldozatot hoz érted, stb., hogy nem érdemled meg, amit nyújtanak neked, mert nem vagy érdemes rá, és mert előreláthatólag sem viszonozni, sem megszolgálni nem tudod. Hiszen ha nem érdemelnéd meg, amit kapsz, akkor a sorsod nem is adna alkalmat arra, hogy ajándéknak, stb. Örülj az életbe. Amit viszont sorsszerűen megkapsz, azt feltétlenül meg is érdemled. 17. Világosan tudatossá kell tennünk magunkban azt az elhatározást, hogy nem ismételjük meg a múlt hibáit, még ha a külvilág akármennyire hasonlókép is alakul. De nem elég ezt egyszer tudatossá tennünk, hanem állandóan résen kell állnunk, mert egy. A már felismert hibákról igen könnyen megfeledkezik az elménk, elfelejti hiba voltukat, és elfelejti, hogy mit találtunk hibának, és miért. Kettő. A visszaesés hajlandóságait csak is így hatástalaníthatjuk, hogy ne kapjanak újabb erőre, ne találjanak utat az újabb és újabb megnyilvánuláshoz a jelenben, és három, mert szüntelenül szem előtt kell tartanunk azt a lehetőséget, hogy a külvilág éppen most, ebben a percben alakul olyan formán, hogy a hibáinkba való visszaesésre akar csábítani és kényszeríteni bennünket. Állandó ellenőrzést kell kifejtenünk ezért minden gondolatunkkal szemben, teljesen tiszta áttekintéssel megfigyelve a külvilág hiba alkalmait és az énünk minden egyes reakcióját. Egyetlen percig sem szabad elmulasztanunk, éppen most, hogy résen álljunk. 18. Fontos, hogy minden adottságot az életben helyesen használjunk fel. Ne higgyük, hogy a sors olyasmit is tartalmaz, ami fölösleges. Semmit se helytelenítsünk benne, és ne tartsunk kivetendőnek belőle. Ne vádoljuk a sorsot, hogy rossz, vagy igazságtalan, vagy hogy túlzott terheket ró ránk, mert tudnunk kell, hogy szükséges minden, ami van, különben nem is létezhetnének. Szükséges a jó és a rossz is. Ha pedig már átlátjuk minden létező dolognak és állapotnak az összefüggések összességéből fakadó szükségességét, akkor már is egyetértünk a létezésükkel, igeneljük azokat, és így fel is tudjuk használni azokat helyesen, minthogy nem táplálunk magunkban velük szemben elvi tagadást. 19. Igyekezzél elérni a kitűzött céljaidat, és minél inkább kedvezőtlenül alakulnak a külső körülmények, annál inkább tarts ki, aggodalom nélkül, teljes és töretlen igyekezettel, meg nem tántoríthatóan. Ne felejtsd el, hogy nem a külső körülmények akadályozhatnak meg a céljaid elérésében, hanem egyedül csak a kitartás hiánya vagy elégtelensége, az ingadozásod. Maga az a tény pedig, hogy a külső körülmények kedvezőtlen csoportulásban halmozódnak össze, éppen annak a jele, hogy már közel van a megoldás, a dolgok rendeződése, olyan közel, hogy a karaktered sötéten kell, hogy lásson mindent, hogy csüggedésre bírjon, eltéríthessen a céltól, még az utolsó percekben, mielőtt elérhetnéd azt, amit kitűztél magad elé. Éppen ezért tarts ki, mindenáron, és tudd, hogy a kedvezőtlen látszat a közeli megoldásnak és célhoz érésnek a legbiztosabb jele. 20. Amikor sok tekintetben kedvezőtlennek látjuk a közeljövő kilátásait, természetszerűleg felmerül bennünk az ellátottság kérdésével kapcsolatos félelem és aggodalom. Aggályaink merülnek fel, hogy meg tudunk-e élni, lesz-e jövedelmünk, gyümölcsözni fog-e a munkánk, lesz-e mit ennünk, és ha igen, elegendő és megfelelő lesz-e a táplálkozásunk, meg lesz-e a szükséges pihenésünk és szórakozásunk, egészségesek leszünk-e, meg tudunk-e birkózni az élet gondjaival, nem ér-e komoly szerencsétlenség, ami miatt nyomorba kerülünk, és így tovább. Aggódunk, hogy meg lesz-e a szükséges ellátottságunk az életben. Megfeledkezvén arról, hogy a sorsunk nem hozhat mást, mint ami szükséges a fejlődésünkhöz. Viszont ami szükséges, azt feltétlenül meghozza. Az ilyen aggodalmaink, még ha akármilyen csekélyek is, mint minden aggodalom, megint csak megzavarják a dolgok természetes rendeződését a közeljövőben, és egyúttal fokozzák a kilátások kedvezőtlen színezetét, az aggodalmakat is. Ügyelnünk kell ilyenkor arra, hogy a józan ész borulátásaira nem hallgatva, a logikától függetlenül, a jövő előrevetett árnyaitól félre nem vezetve rendületlenül megtartsuk helyes beállítottságunkat. Bízzuk rá magunkat teljes mértékben a sorsra, a gondviselésre, az énünk mélyén lakozó lélek irányítására, Istenre, és ne tűrjünk meg magunkban a jövőnket illető aggodalmakat, még ha oly alaposnak látszanak is. Csak is az történhetik velünk, ami helyes és ami szükséges. Mire való tehát a legcsekélyebb aggodalom is? Sürgősen és tökéletesen meg kell tanulnunk a gond nélküli bizakodást, a fejlődés egyik alapfeltételét. Fogjuk fel úgy, hogy a közeljövő csupán azért mutatkozik kedvezőtlennek és kilátástalannak, hogy alkalmunk legyen megtanulni mindezt. 21. Hányszor hisszük azt az életben, hogy most fog zátonyra futni, most fog megakadni az életünk? Ha pedig visszatekintünk a múltba, csak is azt láthatjuk, hogy az életünk sohasem futott zátonyra, és sohasem akadt meg. Gondolkozzunk ezen, és találjunk benne alapot a helyes bizakodásra. 22. Figyeld meg magadat ezentúl, és ha mások érdekében nem szükséges, egyszer se kérdezd meg többé, hogy mikor lesz ebéd vagy vacsora, mi lesz ebédre vagy vacsorára, stb. Így nevelheted magadat egyéb tekintetben is a gond nélküli bizakodásra. 23. Örülj annak, ami van, amit tapasztalhatsz, amiben részed lehet. Tanulj meg mindennek őszintén örülni. Ha süt a nap, élvezd a napfényt, a napsugaras színeket, a jelent. Ha felhős az ég, élvezd a borultság borongó színeit, a homályt, akármit is tartalmaz a jelen. Ha pedig esik, örülj az esőnek, mert abban nyilatkozik meg az örök jelen. Mindig mindennek örülj, akármit is érzékelsz, és akármit is cselekszel. Mert aki mindennek őszintén örülni tud, az az örök jelenben él, az örök jelen pedig maga a boldogság. 24. Mindenek előtt teremts teljes rendet magadban. Légy tisztában minden vonatkozásban azzal, hogy mik a helyes céljaid, mit akarsz, és magatartásod mennyiben helyes vagy helytelen. Teljes rendet kell teremtened a gondolataid és a cselekedeteid terén. A félelem, a panaszkodás és az aggodalom, a gond minden gondolatát tartsd távol magadtól. Ügyelj arra, hogy szavaidban ne legyen panasznak nyoma, és hangod se legyen panaszkodó soha. Gondolj arra, hogy ahol teljes a belső rend, ott semmiféle panasznak, panaszkodásnak nem lehet helye. A rendet pedig, ha megteremtetted, tartsd fenn és őrizd meg minden körülmények között. 25. Megbocsátás nélkül nincs szeretet. De a megbocsátás is csak akkor igazi, ha alapja a lélekkel szemben való legmélyebb alázatosság. Tudva azt, hogy semmi olyan nem érhet bennünket az életben, amit meg nem érdemeltünk, be kell látnunk, hogy aki bennünket bánt, fájdalmat vagy kárt okoz nekünk, akárki is teszi, csupán a megérdemelt sorsunkat teljesíti be a cselekedetével. Nem csak mások elítéléséhez nincs jogunk tehát, hanem a megbocsátáshoz sincs mások ellenünk elkövetett hibáival és vétkeivel szemben, mint hogy magunk vagyunk azok kiváltói és okozói. Ha pedig egyetértünk a sors kérlelhetetlen igazságosságával, amely a lélek, Isten rendeltetését teljesíti be, akkor ennek az igazságosságnak az igenlésében valóban alázatosság rejlik. Nem elég megbocsátanunk az ellenünk vétetteknek, hanem tökéletesen el is kell felejtenünk mindazt az okot és alapot, amely lehetővé tette, hogy valamit egyáltalán megbocsássunk. Harag és neheztelés helyett megbocsátásnak van helye az életben, a megbocsátás helyén az alázatosságnak, az alázat helyén a hibák feledésének, a feledés helyén pedig a szeretet teljes és sugárzó kibontakozásának. 26. Meg kell tanulnunk alkalmazkodni minden körülményhez. Csak abban a karakterben nincsenek merevségek, amelyik lehetővé teszi a minden irányú és teljes mértékű alkalmazkodást. Maga az alkalmazkodás pedig nem egyéb, mint a fennálló személyes felfogásunkról és célkitűzéseinkről való lemondás. Egyidejűleg és párhuzamosan a személyes énünk fennállásának biztosításáról való lemondással is, ami gyakorlatilag a félelemről, aggodalomról, gondról, idegenkedésről és védekezésekről való lemondást jelenti az életben. Bátran, kedvvel, töretlen bizakodással kell szembenéznünk minden helyzettel, minden körülménnyel, akármi is adódik elő körülöttünk, akármi is ér bennünket. Ha a lélek valóságának a megközelítése az egyetlen maradandó célunk, és semmi más célhoz nem ragaszkodunk, és ha valóban töretlen bátorsággal, kedvvel és bizakodással merülünk bele önként az élet minden alakulásába és helyzetébe, amit elénk hoz a sorsunk, akkor beállítottságunk alapszínezetét a sorsunk igenlése képezi. A sors teljes igenlése pedig gyakorlatilag egyértelmű a teljes alkalmazkodással. Gondoljuk át ezt az összefüggést olyan alaposan, hogy már a jelen percben és az élet mindennapi körülményei között ezentúl mindig meg tudjuk valósítani, gyakorlatban is, a személyes céljainkról való lemondáson alapuló alkalmazkodást. Helyes magatartásunkról akkor győződhetünk meg, ha a céljaink megfelelően változnak, de nem fogynak el és nem szűnnek meg a mindennapi élet keretében. 27. Pihenő nap, kirándulás a szabadba, kék ég, napfény, erdőillat, madárdal átszőtte csend, üde szellő, tarka virágok színei, békesség és nyugalom körös körül, és bennünk, a szívünkben is béke, megbékéltség. Talán egyedül így jellemezhető a múltunkat és jelenünket illető megbékéltségből fakadó vágytalanság állapota. Csak feloldódást érzünk, beleolvadást mindabba, amiben napfény, nyugalom és béke lakozik, és nem kívánunk semmit, még a pihenést sem. Csendet találunk az élet zajában, és beszédes számunkra a csend. Megbékélve minden hibánkkal, már nincsenek érzékeny sebeink, nincs bennünk a legcsekélyebb dac és bosszúvágy sem, csak szelídség, tiszta öröm és jó akarat. Nem is tudunk vágyakozva kívánni semmit, mert a vágyaink felfüggesztve békésen pihennek a csendben, és semmi sem zavarja meg a természet rendjét körülöttünk. A lélek hatását érezzük közvetlenül a napfény ragyogásában, a zavartalanságban, a megbékéltség vágytalanságában. 28. A megbékéltség állapota a földi életben, míg el nem érte az ember a megváltottságot, nem állandósulhat. Felhők tornyosulnak, árnyék vetődik a földre, fenyegető sötétség támad, kételyek merülnek fel mindenfelé, csak nem minden irányban. Zavarok jelentkeznek, akadályok állják utunkat. Úgy látszik, hogy a sors elleneszegül a szándékainknak, a terveinknek. Ha ilyenkor helyet adunk a kételkedésnek, akkor, nem bízván a sors helyességében, a sors ellen fordulunk, tehát a sors is valóban ellenünk fordul. Meg kell tartanunk tehát hitünket, bizakodásunkat, életigenlésünket, belső nyugalmunkat, békénket és gondtalanságunkat töretlenül, minden látszólagos zavar ellenére. Ez az álhatatosság a feladatunk, a lélek iránti teljes bizalom megvalósítása és megőrzése. És tudnunk kell, hogy a fenyegető árnyak csak a karakterünk merevségét és tehetetlenségét tükrözik az életben. Egyúttal pedig azt jelentik, hogy a merevségek széjjel szakadóban megszűnőben vannak, azért növekszik az ellenállásuk, másrészt pedig, hogy a jelentkező homály és sötétség a dolgok rendeződésének a legbiztosabb előjele előfutára. Meg kell tanulnunk bízni akkor is, amikor pillanatnyilag nem találunk elegendő okot a reménykedésre, a bizakodásra, a bizalomra. 29. Az élet a tanulás színtere. Örüljünk minden tapasztalatnak. Élvezzünk minden színt, minden mozgást, változást. Élvezzük a jót és a rosszat egyformán, az éhséget épp úgy, mint az ínyenc falatokat, a várakozást éppen úgy, mint a beteljesülést. Amire szükségünk van, azt úgy is feltétlenül el fogjuk érni az életben, és minden helyes tervünk megvalósul, de azt bízzuk teljesen a sorsra, hogy mikor. 30. Az átmeneti vágytalanság boldog csendje természetszerűleg átalakul kedvhiánnyá, a kedvhiány érzetévé. Ennek folytán súrlódások állnak elő a belső apátia és a külvilág aktivitása között. E súrlódások, mint kellemetlenségek, mint bajok jelentkeznek az életben. Helyes beállítottságunk a bajokkal szemben csak a további vágytalanság, a további közömbösség lehet. Ilyen beállítottság mellett az előforduló bajokról, ha azokat valóban közömbösen szemléljük, de csak is akkor, megláthatjuk, hogy azok végeredményben mind a helyes úthoz, a helyes útra, a jóra vezetnek, mint egy terelnek bennünket a helyes irányba, a szükséges cselekedetek felé. Ha így tudjuk szemlélni a bajokat, és ha megértjük azok rejtett célját, akkor belső egyensúlyunk megőrizhető. Ha azonban megengedjük, hogy a bajok valóban kellemetlenül érintsenek bennünket, akkor látásunk elhomályosul, és akkor a bajok csak ugyan bajokká válnak az életben, mint hogy szembehelyezkedünk velük. Valósítsuk meg a bajok közömbös tűrését, mint feladatot.